Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Meghívottunk nevében is, nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból az Összhang legutóbbi műsoraiban dr. Köllő Gábor lelkigondozóval többek között a múltról és a tudatos elengedésről beszéltünk a hallgatóknak. Különálló műsorként ma még folytatjuk az elkezdett témánkat, és olyan beérkezett kérdésekre várjuk a válaszokat, mint például olvasom. Az önmagával és a másokkal harmóniában élő ember hol helyezkedik el az elengedés és a ragaszkodás közötti skálán? Továbbá, tudjuk, hogy az elengedés első lépése lehet, hogy ha tudatosítjuk magunkban, hogy mihez és milyen helyzetekhez, hangulatokhoz vezethet a ragaszkodásunk. De vajon az elengedés valójában az elfogadást jelenti? Köszöntjük az Összhang ma délutáni vendégét, dr. Köllő Gábor teológus lelkigondozót. Gábor, jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Szeretettel köszöntelek én is téged, és a kedves hallgatókat. Ez a kérdés azért is olyan égető mindenki számára, mert olyan világban élünk, ahol szükségünk van arra, hogy amikor valami tönkre megy, vagy valamit újjá kell építeni, akkor segítségre van szükségünk, és a segítségben legtöbbször olyan emberekre számíthatunk, akik őszintén szeretnek bennünket, és hozzáadják a maguk tehetségüket ahhoz, hogy segítsenek bennünket a mélypontokból, azon kívül a feldolgozott és a feldolgozandó élethelyzetekből jobb és még jobb lehetőségeket előhozni az életünkből.
Gábor, azt mondják, hogy az új kezdet egyik legfontosabb része az, hogy lezárjuk a múltat. A kérdés csak az, hogy ezt miként lehet a legkönnyebben és ugyanakkor a legegyszerűbben megtenni.
Hát nem olyan egyszerű, mert lezárni valamit a szó értelmében drasztikus kifejezést jelent. Van benne valami a zártságból, pedig az élet ezen szakaszát alázattal, beismeréssel és önmagam megbecsülésével kell, hogy kezelnem, másképp nem fogom felismerni azt, hogy hogyan tudok valamit lezárni. A bennem otszonyadó sebzettséget azt úgy kell kezelnem, hogy egyszerre finoman és ugyanakkor határozottan tudjak előbbre lépni. Nem a másikhoz képest kell talpra állnom, hanem magamért, önmagammá kell válnom. És mindig ez a legnehezebb feladat, valakinek ilyenkor segítenie kell, tehát nagyon nehéz egyedül, ez nem működik. Vagy pszichiáterre van szükség, vagy papra, vagy pszichológusra, akik őszinte szívvel, odaadással tudnak segíteni. Tulajdonképpen nem is lezárni kell valamit, hanem kinyílni az újra, és a kérdés az, hogy ezeket milyen módszerekkel tudjuk megtenni. Tehát egy párat mondok. Nagyon egyszerű, tehát a motorikus idegrendszerünket úgy tudjuk bekapcsolni, hogyha sétálás közben például egy rövid imát mondunk. Ez olyan, mint a mantra a keletieknél. Ott van például a Jézus ima. Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk, nem csak rajtam, hanem rajtunk. Azután kedvenc helyidet keresed föl. Madárfüttyöt hallgatsz például. Én kipróbáltam teológus koromban, 6 éves koromban, nagyon fáradt voltam, és a morális tanáromtól megkérdeztem, hogy mivel tudnék segíteni magamon úgy, hogy egy kicsit kikapcsolódjak. Éreztem, nagyon nyomott vagyok, és nehezen fog az agyam, és azt mondta, hogy menjek el egy madárüzletbe, és hallgassam végig a madárfüttyöket, és fantasztikus, hogy milyen jól kikapcsolja az embert. Azután sport, a szaladás tulajdonképpen egy olyan fajta meditáció, amit nagyon sokan nem tudnak. Tehát valaki azért szalad csak, azért kocog, vagy mondjuk húzamosabb pályákat is képes végig szaladni, mert ő egyszerűen fitten akarja tartani magát, viszont a szaladásban, a gyors futásban, meditáción egy bizonyos idő után az ember átkerül egy olyan fajta mély dimenzióba, tapasztalásba, ahol nem a mentális zakatolás, hanem a tiszta emberi lét érinti meg őt. Na most Ilyenkor rá kell bukkannunk belső erőforrásainkra. Ott van például Pál apostolnak a leveleit, ha az ember olvassa, rengeteg mindent megtapasztalhat. Ott van a szeretet himnusza. Az embernek kell vállalni azt, hogy ilyenkor bármennyire is szenvedés, nehézségekkel néz szembe, ennek ellenére igyekszik odafigyelni arra, lelassítottan is, hogy mi az, amivel foglalkozni szeretne, ami a figyelmét egy picit oda vezeti ahhoz, amivel foglalkozik, és nem a tépelődés és a fájdalom irányában marad. Ott van a korintusi levél, a szeretet himnusza, mondtam az előbb, hát abban annyi fölhívás van, jóságos, hűséges, nem kérkedik, haragra nem gered, a sértés nem tartja számon. Ezek a fölhívások már önmagukban is az embert belülről egy hatalmasabb élettér felenyítják ki. Na most még van egy nagyon érdekes dolog, van, aki azt használja, hogy a Bibliát véletlenül kinyitja. De ez véletlenül nem történik, mert tulajdonképpen valamilyen célzattal nyitja ki, és a megérkezett üzenetből próbál valamit leszűrni magának, vagy egyszerűen azt meditációként magáévá tenni.
Egyetértek, és ez mind szép és jó, de az elengedés azért mégsem megy egyik pillanatról a másikra, napok, hetek, vagy akár hónapok is kellenek ehhez. Hogyan kezelhetjük magunkban ezt a folyamatot, vagy nem is folyamatot, inkább ezt az állapotot, mert ez egy állapot, amiből ki akarunk mi kerülni.
Hát tulajdonképpen gyorsan ebből nem lehet kikerülni. Erre időt kell szentelni, és ezt jó tudatosítani a legelején. Az első dolog, amit tudatosítani kell végül is, nem vagy áldozat, fejlődő ember vagy. A szenvedéssel bátran szembe kell nézni, bele kell menni a közepébe. Ezt jelzem, hogy a nőknek sokkal gyorsabban és jobban megy, mint a férfiaknak. A tiszta, felső és igazán tanult ember, tehát nem felső, hanem fenköltebb lelkületű embereknek a sebek és a gyógyulások minden pillanatban valamilyen fajta érzéshez kapcsolódnak. De amikor céltudatosan próbálsz rákapcsolódni arra, hogy szeretnél kigyógyulni valamiből, akkor lassanként meg kell tanulnod azt is, hogy hogyan tudsz hálás lenni, mert minden kicsi lépés ilyenkor rengeteget segít. Hajlamosak vagyunk, úgyhogy mint hogy halljuk a rádióban azt, hogy gyorsan, könnyen nyelvet tanulni. Ilyen nincsen egyáltalán. Főleg, amikor egy élethelyzet ennyire nehéz, tele fájdalommal, itt nem lehet gyorsan cselekedni. Ez azt jelenti, hogy lelassulsz, és bízol abban, hogy vigyáznak rád ott fenn. Használd a benned ott lévő talentumok valamelyikét, például írd ki magadból a fájdalmat, küldd el képzeletben, rajzold ki magadból, és ne feledd el, hogy a tükörben ott lévő külső tebe mögötted, tehát a külső te, amit látsz, mögötted a háttérben óriási mélység van tulajdonképpen a te emberi teremtésednek és igazi tiszta anyagodnak a háttere. Ne erőlködj! Ha valami nem megy, akkor is megy valami, mert ezt tudomásul vetted, és ott kell megállni, ahol nem megy, és ezt kell tudatosítva újra és újra előről kezdeni. A legegyszerűbb dolog, amit én tapasztaltam a saját életemből is, és másnak is javaslom, kezünkbe venni az élethelyzetet és visszaküldeni a mennyei atyához. Ő teremtő atya, és ha azt mondjuk neki, hogy Uram, teremts bennem tiszta szívet, akkor ez beindul. Ezek nem csak szavak, hanem tulajdonképpen az emberi mélységes akarásnak, vágynak a tisztességes mozanatai. Tehát gyermeki bízalommal kell mondani, teremts bennem új szívet. Szenvedésed diszkréciójához tartozik, hogy te határozod meg, hogy kivel, mikor és hol vagy hajlandó ezekről a terhekről, nehézségekről, fájdalmakról beszélni. Ha kibírhatatlan szenvedés vesz erőt rajtad, menj el arról a helyről, ahol a bántalmat megérezted. Diszkréten főnököddel is közölheted, hogyha olyan munkahelyen dolgozol, aki nem ér vissza a bizalmaddal. Ha teljesen lerobbansz, ne légy makacs, kérjél segítséget, pszichológiai, pszichiátriai segítséget. Ne feledd, a szenvedésnek is joga van, hogy megmutassa önmagát. Tulajdonképpen mindig készen kell állnunk az esetleges szenvedésekre és azoknak az elfogadására.
Próbáljuk egyszerűsíteni a beszélgetésünket egy nagyon rövid kérdéssel. Hogyan lehet valamit elengedni, és hogyan lehet végképp megbocsátani?
Megbocsátás nélkül tulajdonképpen elengedés nincsen. Ilyenkor az ember tépelődni kezd, érveket sorakoztat fel, a társa is maga ellenében. Mondhatnánk azt is, hogy a fától nem látja az erdőt. Nagyon nehéz annak, aki még mindig szeret. Ő lesz, akinek végig kell mennie a fájdalom stációin, hogy társát szabadon tudja engedni, a A szeretet himnuszában leírtakat kell koncentráltan többszörösen kiejtenie. Az előbb említettem már, de még egyszer megismétlem. Türelmesnek kell lennie, jóságosnak, nem szabad féltékenynek maradnia, haragra nem szabad gerjednie, a sértést nem tarthatja számon. Tulajdonképpen könnyű elmondani azt, hogy mindent eltűr és elvisel, és hogy ez a szeretet nem fogy el sohasem, ez tulajdonképpen nem rá vonatkozik, hanem az, hogy Isten részéről az, és a szeretet soha nem fogy el. Ezen lelki adományok mindegyike az újjáteremtés mozgástereit tárja fel. Itt van ez a szó, hogy türelem. Türelem. A magyar nyelv nagyon csodálatosan határozza meg. Tehát ez kell hozzá. Aki szerelemből kelt egybe, neki nagyon nehéz a megbocsájtás, mélyebb bugyrairól beszélni, és akik pedig úgy egyszerű házasságot kötöttek, akár szimpatiából, de nem szerelemből, azokat majd az idő helyre rázza.
Állítják, hogy a fájdalom és a negatív dolgok felismerése és ezek megfogalmazása segíthetnek abban, hogy egy lépéssel közelebb kerüljünk a célhoz.
Elsősorban a felismerés segítséggel megy, és a megfogalmazás is, hogy tulajdonképpen miről is van szó, mi az, ami érinti a megfelelő egyén szemét. Hogyan szoktam én ezt tenni, ezt mondom most el. Például megkérdezem a kedvenc szentírási passzusát. Ott van például Mózes és az égő csipkebokor esete. Nagyon szépen leírja a szerző, hogy égett a csipkebokor, de nem égett el. Aztán, hogy ne csak a szentírásból vegyünk példákat, azt is megkérdezhetjük, hogy kedvenc olvasmányainak valamelyik archetipusát, hősét mondja el, hogy tulajdonképpen annak az embernek hogyan sikerült jó dologra vinnie, akár fájdalmát, akár kidobottságát, megvetettségét, stb. Milyen jó tulajdonságokat ismer fel benne? Innen elindulni és rámutatni, hogy az ő lelkében is ezek a tulajdonságok, ezek a képességek mind megvannak. A következő lépés, hogy hangosan fogalmazza meg minden negatív érzését. Például, dühös vagyok, gyűlölöm őt, már első perctől becsapott, megcsalt, kihasznált, lenézett, nem tudott levárni a szüleiről. Ezek lehetnek projekciók, ezek mindegyikét át kell beszélgetni azzal, aki ezt elfogadja. És tudomásul kell venni, hogy a beszéd a legnagyobb orvosság és a legjobb orvos ilyen esetekben.
És akkor talán az a legjobb, ha megpróbálunk békét keresni minden helyzetben, de itt is hasonló a kérdés, hogy hogyan?
A kétségbe esett ember nem kinyit, hanem bezsugorodik. Ilyenkor nagyon nehéz neki békéről gondolkodni és beszélni. Ahhoz, hogy elfogadja a békére vezető utat, meg kell harcolni a saját sötétségeivel. Saját nyomorúságába kell belemennie. Meg kell tanulnia magát elfogadni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon sok ember nem tudja önmagát elfogadni. Sose gondolkodott az, hogy mit jelent ez. Vállalni az elesettséget, a sebezhetőséget. Meg kell szabadulni a drukkerektől, akik őt esetleg hajszolják, és úgy tesznek, mintha nekik az balkézről ment volna, ha volt ilyen esetben részük. Meg kell értenie, hogy az a sok energia, amit valami ellen mozgatunk, valamiért is mozgatható. Tudnia kell, hogy a kiengesztelődés legutolsó oldalán, vagy legtúlsó oldalán, bocsánat, a telefon túlsó oldalán a kagylót mindig a mennyei atya fogja. A kiengesztelődés egyenlő a békével, belső rituáléval kezdődik, kezd kioldódni, és a tehetetlenség beindultából kialakul a tehetség. Ez kétségtelen, hogy nagyon nehéz az egónak a gúzsba kötöttségét valamilyen szinten kezelni. Tehát önmagammal szemben is azt, hogy el tudjam fogadni azt, hogy időközönként vagy húzamosabb időn át rám rakódott egy olyan réteg, amiből nem tudok kikászálódni. Ez tulajdonképpen az ego, ami mentálisan bennünket fogva tart állandóan. A tudat szerkezetének a megpillantása lenne a következő lépés, ami az első lépések közé tartozik. Ez rávilágít arra, hogy az önpusztító tevékenységből úgy lehet kilábalni, hogyha Isten segítségét kérjük. Ez, ha megfogalmazást nyer, jelent, akár gondolati szinten is, akkor beindítja a tisztulás áramkörét, legbensőbb akár az univerzum belsejét is jelentheti. azt nagyon jól tudjuk, hogy az univerzum maga is balról jobbra teker. Tehát azt jelenti, hogy ez a kiegyenlítődés, ez bennünk van. Tehát ez nem csak egy egyéni jelenség, hanem a kollektív tudatot is átszövi. Tehát a kényszer védelmi pajzs rétegeket kell lepucolni, ezt én is megtapasztaltam. Egyszer voltam nagyon-nagyon fáradt, és egy kiváló pszichiáter barátom volt, akivel beszélgettünk hetente egyszer. És mindig olyan kérdést tett fel nekem, ami botlasztó kérdés volt, de csak az az egyetlen egy szó. És amikor kijöttem tőle, vagy elváltunk, olyan keményen indult be bennem ez a ventilátorszerű tisztulni akarás, hogy minthogyha úgy fokozatosan, mint az esztergával, amikor megyünk benne, vagy a maruk késsel, fokozatosan lehullott volna rólam az a rengeteg teher. Amit a gondolat nem képes véghez vinni, arra rámozdul a tudat, és aztán a gondolat is egyre élesebbé válik, mert a teremtés rendjében minden a kiegyensúlyozottság felé törekszik, ezt már említettem. Kevesen beszélnek róla, de a béke is annak keresése, valamint a kudarcokból való kigyógyulás nem csak magánügy. Ez az imádságra is érvényes, hanem az emberiség spirituális egészének megtapasztalása. Adi milyen csodálatosan fogalmaz, békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Végül maga a teremtő az, aki, ha engedjük, a gyógyulásban békességet hoz. Ennek a folyamatnak stációi sem mennek segítség nélkül.
Tudjuk tehát, hogy mi az elfogadás, és mikor tudunk elfogadni dolgokat, és elfogadjuk azt is, hogy megbocsátás nincs elfogadás nélkül. Visszatérve a kérdéshez, megbocsátás vagy elfogadás? És jogos a kérdés, hogyha azt kérdezzük most tőled, hogy vajon melyik a helyes?
Hát tulajdonképpen mind a kettő helyes. Ha önmagamat górcső alá tudom venni, akkor előbb vagy utóbb önmagamat el kell fogadnom. Ez másképp nem megy. Amikor önmagamnak meg kell bocsájtanom, ilyenkor a megbocsájtás előtt minden kavarogni kezd bennem, és az előbb említett ego hajlandó mindent átpakolni a társra. Ez a csőlátás nem tartható sokáig, túlzottan felemésztő. Itt el kell bocsájtani bizonyos fájdalmakat, ameddig az elbocsátásból elérkezünk a megbocsájtáshoz. Nos, aki képes elfogadni egy sebzett helyzetet, annak lelke mélye még tudattalanul is a megbocsájtás felé indul el. Nincs elfogadás megbocsájtás nélkül, mint ahogy megbocsájtás nélkül nincs elfogadás. Ezt itt a földön megtapasztalva és lépésről lépésre gyakorolva, saját magunk és az emberiség tiszta, tanult természetéért tesszük. Az a leghitelesebb öntanulás, idézőjelben, hogy nem más, hanem mi vagyunk benne, vagyis én vagyok és voltam benne, ez alakítja ki a lelki éberséget. És akinek éber a szíve lelke, az más emberen segíteni tud, mert minden pillanatnak az értékét fel tudja mérni, és ezt az értéket puszta jelenlétével más emberek segítségében oda tudja vinni az ő szívükhöz, és az elfogadása maradéktalan, tehát nem csak valamit mond, hanem a társa, vagy pontosabban akivel beszélget, megérzi azt, hogy itt egy tapasztalt embernek akár a hangtalansága, a jelenléte, vagy egyetlen egy szava bőven elegendő ahhoz, hogy a kérdés vagy nyugvó pontra, vagy pedig gondolkodásra induljon.
Folytatva a mai témánkat, az önmagával és a másokkal harmóniában élő ember hol helyezkedik el, elengedés és a ragaszkodás közötti skálán?
Hogyha húzamosabb ideig tartó kapcsolatról van szó, amely szerelemből történő házasságot, életszövetséget hozott létre, ezeknek az embereknek nagyon nehéz. Ilyenkor még a meditáció sem megy. A morális elveket ilyenkor föl kell függeszteni. Ez annyit jelent például, hogy ha elmennek valahová, például elmennek egy lelkipásztorhoz, hogy kiöntsék a szívüket, lelküket, ilyenkor nem szabad morális elveket elővenni. Ilyenkor az embernek, a pszichének bőven elegendő az, hogy szenved, nyomorog, és a meghallgatásban, a tevőleges meghallgatásban rejlik az, hogy az illető bátorságot kap arra, hogy igenis létezik olyan hely, ahol őszintén föltárhatja magát. Na most a harmónia biztonságot jelentett mindaddig, ameddig a krakbe nem ütött, magyarán megmondva. Most védtelenné válik a személy, és a szó talán jó értelmében vett önbecsülésére kellene, hogy törekedjen. Tehát az, hogy én magamot nem csak becsülöm, hanem önmagamat becsülöm meg, vagyis értem és érzem, hogy ami velem történik, az nem Isten csapás, hanem egy elengedésről van szó. Fájdalmas folyamathoz vezet, de ugyanakkor odaengedi a lelkileg kiegyensúlyozott barátokat, akikkel közösen sikerül a sötét éjszakákat átvirasztani, vagy az ő saját sötét éjszakáján átjutni. A következő lépés, hogy a másik javát akarja. Tehát amikor valaki a saját sötétségéből győztesen jön ki, átmegy az érzékek sötét éjszakáján, ezt azt hiszem talán nagyon sokan tudják a hallgatók közül is, hogy mindaddig egy elengedés sosem lesz sikeres, ameddig a másiknak a javát nem akarjuk. Tehát meg kell engednünk magunkban azt, hogy amikor valakitől el kell válnunk, vagy valakiről le kell válnunk, az ő javát is akarnunk kell. Párbeszéddel, a társának nem a kerülésével, hanem a társával való beszélgetés kapcsán tudjon arról beszélni, hogy tulajdonképpen mi történik velük. És amikor a társamnak a javát akarom, akkor tulajdonképpen a saját javamat még inkább akarom, mert így teremtett bennünket meg a Jóisten, hogy szolgálat által nem szolgák leszünk, hanem a szolgálatnak a bírái leszünk tulajdonképpen, akik el tudunk engedni, közel tudunk engedni, új életcélokat tudunk kitűzni, szabadok tudunk lenni.
Beszéltünk tehát arról, hogy megbocsátás, beszéltünk arról, hogy elfogadás. De térjünk vissza egy kicsit az elengedéshez, vagy inkább az elengedéshez és az elengedés megbocsátására gondolva, mindez valójában elfogadás?
Természetesen. Magamat először el kell fogadnom úgy, ahogy vagyok. Ha fel akarok épülni, egy új életet szeretnék megcélozni, akkor nincs más teendőm, mint az, hogy önelfogadásban előbbre lépek. Ez is viszonylag elég sok időbe terik. De ha sikerül, akkor kibomlik a lélek intelligenciája, és észlelni fogja azt, hogy még hiányzik valami, nevezetesen a másik elfogadás, az előbb ezt már említettem. Ha másikat elfogadom, magamnak szívem rejtekében el kell mondanom, be kell vallanom. Szabaddá teszlek, nem neheztelek rád. Amit tőled tanultam, azért hálás vagyok. Nem kerüllek, bár nehéz, igyekszem veled emberi kapcsolatot ápolni. Ha gyermekeink vannak, akkor nem hangolom ellened őket. Társadalmi érvényesülésedben nem gátollak téged. Téged egyetlenségedben és egyediségedben tisztelni foglak. A múltat visszaviszem a Teremtőhöz, új lelket kérek neked és nekem.
Úgy látom, hogy az elengedés első lépése lehet, ha tudatosítjuk magunkban, hogy mihez és milyen helyzetekhez, hangulatokhoz vezet maga a ragaszkodásunk.
Ami a legnehezebb első lépésként és a legjobban megvisel, az a ragaszkodás. Hozzátapadunk az az élettérhez, amelyet együtt éltünk. Amikor minden jól megy, a ragaszkodás természetes, de amikor törésre állnak a dolgok, akkor színre lép játszmáival a ragaszkodás. Első lépésben túlesik a ló másik oldalára, ígérget, érvel, aztán kérlel, fenyegetőzik. Van, aki átkozódik, öngyilkossággal zsarol, rokonokat gyaláz. A felsoroltakból tudjuk, hogy ez a helyzet hangulatában keserves és felemésztő. Ez nem más, mint olyan fajta pszichológiai imázsrombolás, ami mindkettőben óriási fájdalmat és gyógyítandó teret vagy űrt hoz létre. Tulajdonképpen itt nincsen másról szó, mint a kétségbeesettségről, ez áll a háttérben. A keletiek nagyon jámbor módon azt mondják, hogy ez tudatlanság.
Tudatlanság. Egy ismeretlen szerző mondása szerint néha nem vesszük észre valaminek a terhét, amit cipelünk, addig, amíg nem érezzük át a felszabadulás súlyát.
Mindenki szeretné megúszni a helyzetet, és annak hangulatát minél hamarabb. Könnyedén szeretne túlmenni rajta, de ez nem megy. A közös lét, ha szerelem is volt benne, egybeömlesztette a két mozgásteret, a két személyiséget. A szellemi ölelkezés nem megy csak úgy egyszerű átprogramozással. A meccés nem lehet hangulat nélküli. Akik már megjártak ilyen kríziseket, azok bölcsebbek. És úgy is állnak hozzá a kérdéshez, és tudják, hogy ilyenkor relatív távolságból kell szemlélni a történéseket. A bölcsebb tudja, hogy a másikra várni kell, hogyha azonnal történik valami, akkor kivárni kell a végkifejletet. A keresztények az elsődleges nyomás nagyon nehéz, de a helyzet tényleg tarthatatlan, akkor az erőzékenyebb kinyitja a szívének ajtaját, és teret enged az elengedésnek. ez egy olyan élethelyzet, amit azt hiszem, hogy nagyon sokan megtapasztaltunk mostanáig. Tehát van, amikor már nincs tovább, érzed, hogy abból az élethelyzetből nincsen tovább. Nem is kérsz belőle, ugyanakkor valamilyen szinten szabadulni szeretnél, de még nem tudod, hogy hogy, de ha a szívedet kinyitod, akkor az első lépés megtörténik.
Gábor, néha akarattal válunk meg, vagy felejtünk el embereket, emlékeket, vagy akár temetünk el emlékeket, és felejtünk el embereket. Ugyanakkor egyszer megtörtént régi szép dolgokat és emlékeket is, és olykor, hogyha ezt még fokozzuk, akkor kidobáljuk ezeket, legyen szó bármiről, de mi van a kedvenc, de elvesztett tárgyakkal?
Ez nagyon nehéz kérdés, mert a dolgokhoz nagyon ragaszkodunk, tehát ahogy telik az idő, fokozatosan egy-egy régebbi kacat vagy bármi, ami nagyon értékesnek számított, mondjuk egy lemez, a múlt alkalommal említettem, ha elveszítünk egy ilyet, akkor óriási sóvárgás költözik belénk, hogy hogyan tudnánk azt visszaszerezni, vagy valami hasonlót hozzá visszaszerezni. Ugyanígy vagyunk a úgynevezett szép gondolatokkal is. Mondjuk 25 évvel ezelőtt valaki egy mondatot megfogalmazott, és az megragadott engem. Az illetővel nem találkoztunk, de hogyha összetalálkozunk, akkor a beszélgetést tudjuk folytatni onnan, ahol abba hagytuk. Tehát az emberi párbeszédnek csodálatos módozata az, hogy leképzetten, ugyanakkor egészen magas szinten és egészen mélyen a lélekben meg tud őrizni olyan eseményeket, amelyek beépülnek az életébe. Meggazdagítják, megszépítik. És van olyan például, hogy 25-30 év után azt mondja valaki, hogy egyszer ön nekem ezt mondta, és nekem bőven elegendő volt ahhoz, hogy ez fölépítsen engem, vagy hogy fölépüljek belőle. Na tehát a természetben semmi sem vészel, csak minden átalakul, tanultuk még a múlt rendszerben is, hát ez igazán így működik.
Utolsó kérdésként, egyetértünk-e azzal, hogy csak azt szabad megtartanunk, ami épít?
Hát igazából talán azt mondanám erre, hogy igen, azt kell megtartanunk, ami épít. De mindaddig, amíg eljutunk idáig, óriási nehézségeken megyünk át. Az előbb említettem, tehát a fájdalom önmagában egy olyan kőzeg, egy olyan emberi történés, egy olyan teremtési erő vagy massza bennünk, ami megcsíszol bennünket, értékesebbé tesz bennünket, a szívünk halhatatlanságát kiemeli, elénk hozza, szembeállítja velünk, tehát konfrontációra késztet bennünket. Ezek a dolgok, ezeket úgy is lehet, hogy az ember belepusztul. És úgy is lehet, hogy minden apró hozadékát megbecsülve beépíti az egyéniségébe, személyiségébe, és akkor a tanulás, a tanulékonyság, a rugalmasság tovább segíti őt abban, hogy értékesebb ember legyen, és másoknak is tudjon segíteni.
Akarva akaratlan egy könyv jut eszembe, John Updike Garb szerint a világ biztos, hogy ismered, és erre a könyvre, illetve a könyv mondani valójára gondolva, én javasolnék majd a közeljövőben egy ilyen műsort, hogy Köllő Gábor szerint az élet, tehát nem a világ, az élet. Mi a véleményed erről? Erről is lehetne, ezt a témát is ki lehetne, nem szeretem ezt a kifejezést használni, de most engedem magamnak, ezt is ki lehetne vesézni.
Hát nagyon alakban elmondom tulajdonképpen, mit gondolok ezekről. Hogy milyen a jó élet tulajdonképpen, erő van benne. Földi dimenziója is szerethető. Csend és zene van benne, nem csak emberek által mutatkozik meg a benne rejlő élettér, hanem a növényekben, az állatokban. Nincs benne csak karrierépítés, hanem folyamatos tanulás van. A pénztelenség ellen tenni kell, de nem mások róvására. A párválasztásért imádkozni kell, a gyermekben áldás van, a felelősségérzet nem ok és okozati viszony, hanem spirituális dimenzió. Dialógusnak, párbeszédnek kell lennie, és ezt nagyon komolyan kell venni, mert ezáltal tárulkoznak fel az élet titkai. Amikor zaklatottnak, és a gondolataidban kuszának érzed magadot, ne azonosulj velük. A vagányságnak igenis vannak határai, tanuljunk meg másokért élni, amit nem szeretné rosszként magadnak, azt ne tedd másoknak sem, mondja a Szentírás itt. És a végén Lesján Felsperes úrt idézem, aki nekem főnökön volt 6 évig, viccesen mondogatta nekünk, nagy gond a kincs, akár van, akár nincs.
Így igaz, meglepett ez az emlék is. Gábor, szép lassan, sajnos az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk élőben, a válaszokat, ezt a nagyszerű beszélgetést, és mint ahogy mondtam már a múltkor is, számítunk rád a közeljövőben is.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és amiben tudunk segíteni, szívesen segítünk mindenkinek, aki nehezebb természetű kérdésekkel hozzánk fordul.
Köszönjük, így legyen, kedves hallgatók, az összhang végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Köllő Gábor teológust, lelkigondozó nevében is. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, mert értünk szól. Jó estét kívánunk, elköszönök. Az összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.